Szeretettel köszöntelek benneteket, és a nagy témánk az a spirituális hadviselés lesz, de ez most egy bevezető lesz a témához, és az ember felépítésével fogunk egy kicsit foglalkozni. Azon belül is avval a kérdéssel csak kiemelten, hogy az ember az hármas, vagy kettős fölépítésű. Mielőtt ebbe belekezdenék, miről szól az ember felépítése biblikus téma? Hát szólhat arról, hogy a fizikai testünk az, annak mi az eredete, hogyan öröklődik a fizikai test, és erre egyszerű a válasz, mert ugye megfogan egy fizikai test, ugye az első emberpár teremtve lett. Tehát biblikusan ezen végig lehetne menni, hogy a Biblia milyen képet mutat a testről, és az hogy öröklődik tovább, erre egyszerű a válasz. Mi a jövőbeli sorsa a fizikai testünknek? Ugyanezt végig lehet venni a immateriális részeinkről, hogy mi az eredete annak. Az már egy izgalmasabb kérdés, és különböző válaszok vannak, hogy az immateriális részünk hogyan öröklődik. Mert van olyan nézet, ami azt mondja, hogy Isten minden gyerekben újra teremt egy lelket. Most nagyon rövidre zárva ezt a kérdést, azt gondolom, hogy Isten az első emberpárba lehelte bele a lelket, és utána ugyanúgy az immateriális rész, az a fogantatásnál tovább megy, és nem teremt is. Tehát Isten nem csinál csodát minden egyes bébinél. Egyébként az életet azért védjük annyira, mert azt gondoljuk, hogy a fogantatásnál az ember immateriális része is már ott van, abban a kezdeményben, tehát az nem később kerül hozzá. Tehát azt gondolom, ez a helyes biblikus kép. Tehát nincs olyan például, van egy olyan nézet, hogy pre-egzisztenciája lenne a lelkeknek, és akkor belekerül az az adott lélek. De sem, tehát egyházatják gondolták például ezt, valamelyik egyházatja, hogy vannak ilyen pre-egzisztens lelkek, és mikor megszületik valaki, akkor az a lélek beleköltözik, meg mindenféle.
Ha nem teremt, akkor utána, akkor hogy megy el?
Most elmondom. Abban erre a témára most nem kérnék ide, én azt gondolom, hogy a biblikus nézet az, hogy ezek is a szülőktől kerülnek a gyerekhez a fogantatás pillanatába, tehát a materiális és az immateriális része is. Amiről beszélni szeretnék, az a felépítésben a hármasság vagy a kettősség kérdése, és egy kicsit amellett szeretnék érvelni, hogy miért a kettős felépítés a jobb és biblikusabb megközelítés. Azt tudjátok, azt említettük, hogy a főigék, amit a hármasság használ, az az 1 Tesszalonika 5.23, ahol három részt ír le, illetve a zsidókhoz írt levél 4.12, ahol pedig arról beszél, hogy a Isten igéje él és ható, és elválasztja még a lelket is a szellemtől. Ezek a fő sarokkövei a hármas felosztásnak. Nyilván van még több is, csak most ezt a két nagyon alapigét szerettem volna kiemelni. A kettős felosztás az azt mondja, hogy az embernek materiális és immateriális része van, és az immateriális részének sok kifejeződési formája, és ezeket nem lehet egymástól éles határa szétválasztani, de semmiképpen nem lehet két fő részre felosztani. Valójában a Biblia nagyon sokat beszél a kettős felosztásról, és egy pár igét nézzünk meg, és segítsetek nekem a felolvasásban. Az mennyi volt? 5.23. Tehát, amit olvasunk most föl, azt mondja a Prédikátor 12.7, ezt kikeresné meg, csak osszuk be egy kicsit, és akkor jobban haladok. Jó, te keresd meg a Prédikátor 12.7-et. Ézsaiás 10.18, kié lesz? Oké, okay, köszi. Dániel 7.15, Balázs, jó. Máté 10.28. Egyél le, ott van egy bibliát, fent le tudsz venni itt a szekrénybe. Alul egy nagy feketét ott lett, szerintem ott van. Ha megvan, akkor lehet olvasni. Akkor ez melyik, mondjátok?
Prédikátor 12.7.
Igen.
Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton.
Akkor menj tovább, lehet, hogy mert én ilyen angol felosztást használok, és lehet, hogy ott egyel el van csúszva. 12-7.
Nehezen hozzá, hogy magát kipattan a kapor. Elmegy az ember az őrökös házába, és utcán körül járnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst a kötél, és megromolna az aranylapocska, palackocska, és a veder eltörnék, beletörnék a kerékújba, és a por földje lenne, mint az előtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez.
Így van. Tehát két dolgot említ. Említi a spiritet, a szellemet, és említi a dustot, a port, amiből Isten formált. Mennyi volt ez a magyarban? Magyarban ez a 12.9, az angolban 12.7. Oké, Orsi, a tiéd melyik?
Az Izsaiás 10.18.
Igen.
Erdejének és kertjének ékességét pedig testestül, lelkestül megemészti, és elsorvad, mint egy beteg.
Nyilván hallottátok, hogy a két részt, amit említ, a testestől, lelkestől, tehát az a két fő alkotó rész, a materiális és immateriális. Tiéd, Dániel?
Dániel 7.15. Megrándulék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítaná engem.
Itt az eredetiben említi a szellemet, és említi a testét ebbe az igébe. Tiéd a Máté 10.28? Vagy az kié? Ja, Máté 10.28. Te is nézel, vagy nem nézel?
Nem.
Jó, nem kell. Elég lesz ennyi. Jó, még valaki nézze meg, még a, hogy legyen azért új szövetség is ebbe is. A Jakab 2.26, Rita, azt nézd meg.
Máté
10. Máté 10.28.
És ne fejetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik.
Így van. Elég is ennyi. Itt most azért mondom hozzá az angolt is, mert ugye jó, nem kell hozzá mondani, mert magyarul is érthető, tehát itt tényleg lélek van. Soul and body, tehát lélek és test, nem szellem. Itt ez a kettősség van. És ugye itt is maga az ige környezet mutatja, hogy két részről beszél Jézus, mikor erről beszél, hogy az egyiktől nem kell félni, ha elpusztul, és a másiktól kell félni. Tehát nem arról beszél, hogy három valamink van, és azt hogyan szabályozzuk azt a két másikat, és melyikért kell félni. Tehát egy nagyon jelentős helyen két részre osztja föl a félelem és nem félelem szempontja alapján a helyet. Oké. Még van egy Jakab 2.26.
Amiképpen volt a test lélek nélkül, aképpen volt a itt is cselekedetek nélkül.
Itt van, nézd meg, Proverbs 12.
Megnézed neki? Hát van még 8 másik, úgyhogy mindegy. Ott a 12.9 volt, azt hiszem, azt mondtad. Nekünk meg 12.7. Két dolgot említ az, a szellemet és a port.
Nem Proverbs, hanem prédikátor.
De prédikátor, nem Proverbs. Eklézésztük. Igen. Ja, és akkor olvasol még egyszer Jakabot, mert nem figyeltem, bocs.
Mert amiképpen volt a test lélek nélkül, azonképpen volt a hit is cselekedetek nélkül.
Itt a testet említi és a szellemet az eredetiben, ugye a Károliban ez lélek-lélek, de itt egy test és szellem. Itt is a kettőség, a kettőt állítja kapcsolatban, illetve egymással szemben. A második pont, amit kiemelnék, ahogy Isten az emberbe lehelte a immateriális részt, és nem két különböző dolgot, hanem egyet lehelt bele. És nézzük meg ehhez a 1 Mózes 2.7-et. Ki nézi meg? Oké, okay, 1 Mózes 2.7, és nézzük meg a Jób 27.3-at. Balázs, akkor az legyen tiéd a Jób 27.3.
Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életet lehel És életet leheltetét lehelt az odába. Így lett az ember élet.
Igen, tehát itt azt látjuk, hogy Isten megteremti a fizikai valóságunkat, a porból, és a spirituális valóságunkat. De igazán nem azt látjuk, hogy kétféle spirituális valóságot teremt meg, hanem egyet. A Jób mit mond? Jób 27.3.
Nekem nincs
olyan fejezet. A Jóbban biztos van 27 fejezet. De Jóbban 42 fejezet van, úgyhogy...
27 mennyi?
3. Az egy nagyon rövid Jób lenne.
Hogy mindaddig, amíg az én lelkem, én bennem van, és az Istennek lehelette van az én óromban.
Igen.
Igazából előtte olvasom, él az Isten, aki az én igazamat elfordította, és a mindenható, aki a keserűséggel illette az én lelkemet, hogy mindaddig, amíg az én lelkem, én bennem van, és az Istennek lehelette van.
Tehát a immateriális részéről beszél. Kinyílik. Igen, ez. A harmadik fontos dolog, amit érdemes a témához megemlíteni, azok az igehelyek, ahol a lelket és a szellemet fölcserélhetően használja az írás, és nem úgy mutatja be, mint két egymástól teljesen elválasztható entitást. Hanem három módon is látjuk mindjárt, hogy ezt felcserélhetően használja. Tehát először látni fogjuk azt, hogy mind a kettőhöz ugyanolyan funkciókat kapcsol. És nézzük meg a 1 Mózes 41.8-at. Valaki, és valaki nézze mellé a Zsoltár 42.6-ot. És mondja, mit mutatok itt meg? Itt azt mutatom meg, hogy mind a kettő lehet ilyen megszomorodott, vagy depressziós. Akár a lélek, akár a szellem. Tehát, hogy ugyanúgy viselkedik. Olvasok akkor a...
Egére Kelvin nyugtalankodék az lelkében, elküldte azért, és egybe hívta Egyiptom minden jövendőmondaját, és minden bölcsét.
Oké. Jó, itt a nyugtalankodást használja, igen, tehát akkor a magyar fordításban, igen. Az eredeti az itt a szellemet használja, az eredeti írás, igen, és a 42... Igen, igen. És a 42-es Zsoltár, hát most csak az angol megfelelő, a ruához, igen. És a 42-es Zsoltár 6-os verse.
Miért csüggett fel lelkem, miért nyugtalankodsz bennem?
Így van.
Istenben, hát még hálát adok neki.
Itt is a csüggedésről beszél, itt pedig a lélekhez kapcsolja ugyanazt a tulajdonságot, amit ott a szellemhez kapcsolt. Hát... Ugyanezt a megszomorodást mutatják még a például a szellemhez is és a lélekhez is találtok, ezt csak mondom, és a felvétele rajta lesz, most nem nézzük meg, de a János 12.27-ben látjuk ezt, meg a János 13.21-ben egy írónál elég közel egymáshoz látjuk a lelket és a szellemet, és ugyanúgy ezt a megszomorodást írja le velük. Mind a kettő kapcsolódik, ez egy fontos dolog, az, hogy valakinek véget ér az élete. Máté 20.28 és 27.50. Valaki nézze a 20.28-at.
Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem úgy szolgáljon, és adja az ő életét, váltságért sokakért.
Igen. Igen, ez a Máté 20-27. Igen, a 20-27?
28.
Nem.
Hát nekem a 20-28 van, de mondom, én az angol jegyzeteket használom, és lehet, hogy ott. De a Máté szerintem nincs elcsúszva, a 28, az micsoda?
Ez ugyanaz a vers.
Ja, hogy ez ugyanaz.
Én angolul olvasom.
Akkor jó, oké. Tehát az, hogy az életét adja, feltételezem, ezt nem néztem meg, de itt az eredetiben vagy lélek, vagy szellem van. Nézzük meg a 27-50.
Nincs.
Hogy?
Nincs lélek, és nincs. Ebben a versben lélek, hogy szállam?
Élet, az élet.
Az élet. Értem. Mondom, az eredetiben nem az angolba.
Héberbe.
Vagy görögbe. Mert ott látod egyből a görögöt?
Én látom, igen.
És mi akkor az élet szót használja? Hát nyilván a halál, tehát az immateriális részedet...
Seeking.
Az immateriális rész, igen,
tehát
az a lélek.
Breath of life.
Hát az, igen, az a
pszichi,
az a lélek.
No.
Hagy haladjak, most ne vitassunk minden pontot, mert jó a jegyzetem, tehát már ne vitassuk el
tőlem.
Hogy mit?
De ő azt mondta, hogy
én ezt mondtam. Ja, ja, ja. 27-50. Valaki olvassa?
Ez Jézus pedig ismét nagy szóval a kiáltván kiadta a lelkét.
Igen. Itt az eredet, az angolban a spirit van, és feltételezem, hogy a...
Melyik vers?
27-50. Tehát azt mutattam meg a helyen, hogy a lélek és a szellem az élethez és az élet végéhez, a halálhoz ugyanúgy kapcsolódnak. Oké. Okay. Mind a kettő szerepet játszott a messiás áldozatában. Ezt látjuk a János 10.15-ben és 19.30-ban, ezt most nem nézzük meg. Egy második mód, ahogy meglátni tudjuk a lélek és a szellem fölcserélhető használatát, az az, mikor közvetlenül azt látjuk, hogy valaki kileheli a lelkét, vagy kileheli a szellemét. És erre is több ige van, tehát van, ahol azt mondja, hogy a lelkét kilehelte. Nézzünk meg egy ilyet, mondjuk legyen ez Új Szövetség és az Apostolok Cselekedetei 15-26. Van több ige is, ha valakit érdekel, aki hallgatja a felvételt, például az 1 Mózes 35-18, vagy az 1 Királyok 17-21. És nézzünk meg magunknak most csak egyet a szellemből, az is legyen akkor egy Apostolok Cselekedetei, ha már ott járunk, a 7.59, ez nyilván az István lesz. Valaki tudja mondani már akkor az első példát? Az Apcsel 15.26.
Oly emberekkel, akik életüket tették kockára, mi úrunk Jézus Krisztus nevéért.
Hát akkor most itt ugye látni kellene megint persze az eredetit.
Hát az életüket tett.
Igen, de ugyanúgy, hogy az előbb az élet a lélekhez kapcsolódik, nyilván itt ugyanazt látnánk, hogy ahhoz kapcsolódik. És akkor nézzük meg a Cselekedetek 7.59-et, ahol a, gondolom az István van.
Megkövezik azért Istvánt, aki imádkozik, és ezt mondja valaki. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet.
Uh-huh. Igen, itt az angol a spiritet használja, és feltételezem, hogy azért, mert az eredeti görög is az annak megfelelő szót használja. Tehát látjuk, hogy ugyanaz történik, és az egyiket is használja, és a másikat is, tehát ugyanabba a szituációban, amikor valaki meghal, és kileheli lelkét.
Csak görögül a spirit, azt is szükség.
Nem, pont azt mondom, hogy nem. Hát görögül, hogyha meg, már akkor meg az a pneuma. Hát azt mondom, hogy használja akkor a görög, ha a görögöt veszük, a pszichét is,
és a pszichét, meg a pszichét, meg a
pneumát, és a, igen, az élet föladására. Egy harmadik szempont, ahol felcserélhetően használja a lelket és a szellemet, hogy a halottakra így utal, vagy úgy utal rájuk, mint hogy a halott lelkek, vagy úgy utal rájuk, mint a halott szellemek. Tehát mind a kettőt használja rájuk. Nézzünk meg egy-egy példát. Legyen ez most a egyik a jelenések. Jelenések 6-9 mondjuk. És a másik példa meg legyen a Zsidó levél 12-23.
És felnyitotta az ötödik pecsétet, és láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik meglettődtek Isten beszédéért és a bizonyságtételét, amelyek kaptak.
Itt a lélek szót használja. És nézzük meg a másik példát, az a Zsidó levél 12-23.
küldöttek seregéhez és az egyházhoz, akik be vannak írva a mennyi igazak lelkeihez.
Igen, itt viszont a szellemet használja ugyan abban a szituációban. A spiritet, avagy a pneumát.
Összem van még egy másik szó.
Görögül? Lehet. Meg lehetne nézni azt is, igen. Egy következő ok, amiben meg lehet mutatni, hogy két része van az embernek, az, hogy hogy maga az ige beszél erről. Például a Róma 8:10 így értelmezi az embert, hogy két része van, ha megnézzük. Ez egy nagyon világos különbséget tesz a materiális és az immateriális rész között. Róma 8:10-et olvast fel.
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
Igen, tehát két felé választja az ember fölépítését. Vagy egy másik nagyon jó én ige hely, ami egy ilyen kulcs ige hely, és két részre választ minket, az az 1 Korintus 5:5. Valaki, akinek megvan, 1 Korintus 5:5.
Adjuk a hiányt a sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak a napját.
Igen, hát ez is egy elég kardinális rész, ahol a fizikai részünk, a materiális részünk annak a veszedelme, viszont a spirituális rész megtartatik. Igen. És hát még vannak jó példák, lehetne az 1 Korintus 7:34 hasonlóan osztja fel az embert, vagy ezeket most nem kell megnézni, mert nem akarom a végtelenségig nyújtani a példákat, csak mondom, ha valaki még keresni akar, 2 Korintus 7:1, vagy a Kolossi, ezért levél 2:5. Tehát ezek a példák világosan, vagy fontos szempontból azt tanítják, hogy két fő része van az embernek. Tehát igazán összefoglalva ezt, amit most bevezetőnek szántam, a biblikus kép és a jobban használható biblikus kép számomra az, hogy két részre oszlik az ember felépítése, és nem három fő részre, és te van egy materiális részünk, van egy immateriális részünk, és mind a két résznek természetesen van egy csomó, vagy több vetülete. Még az a nagyon híres ige is, ahol azt mondja a zsidó levélben, amit a hármas felosztásnál szoktak használni, hogy a léleket és a szellemet elválasztja a kard. Ha tovább olvassuk, akkor azt veszük észre, hogy az ízeket és a velőket is elválasztja, de senkinek nem jutott még soha eszébe, hogy a fizikai részünket két részre osztja. Igazán, tehát az a vers vagy szintén kettes, vagy négyes felosztást tanít, de nem hármast. Mert nem lehetne az igéből levezetni azt, hogy az egyik részénél azt mondod, hogy a lélek és szellemet az szétválasztja, tehát ez két külön nagy rész, és a velőket, vagy az ízeket, ez a magyar fordítás, azt is szétválasztja, de az egy rész, ennek nincs logikája. Logikas az, hogy ez a vers különben nem arról ír, hogy az embernek milyen a felosztása, hanem arról ír, hogy a Isten beszéde még az elválaszthatatlant is elválasztja. Tehát igazán azt mondja, hogy amit nem lehet szétszedni, azt is szét tudná szedni. És igazán leírja az immateriális rész szétszedhetetlen elemeit, a lelket és a testet, és leírja a materiális testünk szétszedhetetlen elemeit, az ízeket és a velőket, nem lehetne szétválasztani, nyilván ez teljesen logikus. Senkinek soha eszébe nem jutott, hogy ebből emiatt két részre oszta a fizikai felépítésünket. Tehát igazán ez az ige is két részre osztja föl a biblikus emberképet. Tehát azt gondolom, hogy ez a jobb kép, és ezt csak azért tartottam szükségesnek így a bevezetőbe vázolni, mert ahogy elkezdünk foglalkozni a spirituális hadviselésnek a területeivel, ott végül is a az embernek a bensője nagyon elő fog kerülni, illetve nem csak a bensője, hanem a teste is, hogy a fizikai teste az embernek mire vágyik, mit akar, ez meg fog jelenni szempontként, illetve az, hogy hogy van a kérdés az egész belső emberünkkel, hogy hogy viszonyul ehhez a hadviseléshez. No, hogy bevezessük azért a témánkat is, amit majd nyilván következő alkalmakkor fogok kifejteni. Három nagy területe lesz, és ezt látni fogjuk most a bevezető igékben a spirituális hadviselésnek, és legalább ezt a bevezetést nézzük meg. Két kulcsigénk van, ahol látjuk mind a három területet. Az egyik kulcsige az az Efezus 2:1-3, és ezt olvassuk is föl. Tehát Efezus, második fejezet, és 1-3-ig versek.
Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is.
Tehát mi a három terület? Ugye a három terület az ember, saját maga, az ember teste, illetve hát nyilván az óember, a másik a körbevevő világ, ami körülöttünk van, és a harmadik pedig a levegőbeli hatalmasságnak nevezi itt, tehát a spirituális lények hadserege, illetve az ördög, tehát ez a három fő területe van a spirituális hadviselésünknek, úgymond, vagy életünknek. A másik kulcsige, ami szintén mind a hármat tartalmazza, és olvassuk fel azt is, az az 1 János 2:15-től 17-ig. Balázs?
Megvan? Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Az, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága.
Ez volt a 10?
1 János 2:15.
17 is kell. Még szerintem talán 17, igen.
És a világ elmúlik, és annak kíváncsisága is.
Kívánsága.
Kívánsága. De Isten akarat ezt cselekszik, az megmarad örökké.
Nem tudom, hogy csak kettőt hallottam most ebből ki, így a felolvasás során.
A világot sem. Világ, sem a világban vannak, hanem a világot szereti, nincs meg. Egy kívánság, szemkívánság, életképpen.
De nem úgy a hármat, hanem az, hogy ebbe, igen, ez is leírja ezt a két területet, itt nem említi a szellemvilágot, ugye? Ebben az nincs benne külön. Az az Efezus. Hát a világ az mint egyik terület, de hogy külön azt nem emeli ott ki. Tehát akkor a három téma, amiről részletesen fogunk beszélni, az első, az a test, hogy ez...
Nem beszél az Antikrisztus.
Hát igen, hát persze beszél róla, csak ebbe a részben nem beszélt, később aztán beszél arról, igen. Tehát az első, amiről fogunk beszélni, a test, aránylag részletesebben, a második, amiről beszélni szeretnék, az a sátán, illetve a démoni világ, és a harmadik, amiről beszélni szeretnék, maga a minket körbevevő világrendszer, és ennek a kontrollja és a hatása, hogy ez hogy jelenik meg. Hát talán egy kicsit egyet megnézhetünk belőle, még ha bírjátok még egy kicsit. Még sok igéket mutatnék most ehhez, hogy beszéljen az ige a témáról. Tehát, hogy az első témánk az, hogy használja ezt a test szót a Biblia, és használja magára az emberi fizikai testre a Biblia, használja a bűnös természetre, használja úgy általában a test természetére, ami független Istentől, és látni fogjuk a testet az új és az ó természetben, ami mint ami megjeleníti az ó természetet, és látni fogjuk a lelki újjászületés folyamatában, hogy a test ebben hogy játszik szerepet, vagy hogy mi hogy viselkedik, és látni fogjuk azt, hogy a kettő hogy áll konfliktusba egymással. Látni fogjuk azt, hogy a hívőnek az elméje hogy tud uralkodni ebben a kérdésben. És látni fogjuk azt, hogy a testnek mik a gyümölcsei, és a szellemnek, a belső embernek mik a gyümölcsei. Végül látni fogjuk a hívők világát és a nem hívők világát. Tehát ezek a témakörök, amik megjelennek a testhez kapcsolva. Hát mindenem nem fogunk tudni végigmenni. Nézzük meg magát a fizikai testet, de ebben nem kell nagyon belemélyedni, mert ez egy teljesen érthető és egyszerű dolog, hogy a test szó az jelenti az emberiséget, a nemzetséget jelenti. Például mondjuk a Róma 1-3-at nézzük meg. És még ehhez a Róma 3:20-at is nézzük meg. A Róma levélben sokat lehet találni erről mindegyik jelentéséről. Megvan?
Az ő fia felől, aki Dávid magvából lett, a test szerint.
Igen, tehát itt egy egyszerű fizikai jelentése a testnek, igen. A Róma 3:20.
Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van.
Annak okáját a törvény cselekedetem egy test sem igazul meg ő előtte.
Jaj, abban nem volt benne abban? Aha. Érdekes, ez nem fordít. Aha. Nyilván az eredetiben benne van, csak akkor az ugye nem fordította hogy bele az a fordítást, hogy egy test sem igazul meg. Igen. Nézzük meg a második pontot, a bűnös természetnek milyen neveket ad, ahol ez a test megjelenik, az, hogy valami testi. Például a Róma 7:14. Maradjunk a Róma levélnél, mert lesz itt több is. Róma 6:6, azt is megnézhetjük.
Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alárekesztve.
Ez a 7:14, igen, tehát hogy én testi vagyok, és itt ugye már a bűnösségre utal, tehát nem önmagába beszél a fizikai testről, hanem a bűnnel azonosítja. Róma.
Ez nem testi? Mit mondtál,
hogy testi?
A testről beszélt, hanem?
Hát az, hogy testi, de a testi nem arra ért értette Pál, hogy ő ilyen fizikai, hanem a bűnre. Tehát a bűnre kifejezés, az óember. Nem arra, hogy a fizikai 70 kilója, hanem hogy mikor azt mondja, hogy testi vagyok, akkor nem azt mondja, hogy fizikai testem van, hanem azt mondja, hogy bűnös vagyok. Bűnöket követek el. Róma 6:6.
Róma
6:6.
Talán azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste,
itt egy
ezt tán a szolgáljunk a bűnnek.
Igen, itt a testet együtt is használja a bűnnel. Ír a test természetéről, ahogy független Istentől, legyen ez is akkor a Róma levél. Igazán a 7:14, amit felolvastál, az is jó volt, de nézzük meg egy másikat, nézzük meg mondjuk a Róma 4:1-2-t.
Mit mondjunk? Tehát Ábrahám, ami atyánk nyert volna tesztelén? Mert ha Ábrahám cselekedetből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.
Tehát a test természetét írja le, hogy nyerte úgy test szerint, a fizikai test szerint, hogy a test nem nyer semmit Isten szerint, így kapcsolja a bűnhöz a testet. Na, azt mondja, nézzük meg, ahogy ellentétben van az új és az ó természet, és itt is használja a test kifejezést. Az ó természetre azt mondja, hogy ez képtelen Isten szolgálatára igazságban, viszont az új emberre meg úgy fogja használni, hogy képes rá, például az Efézus 4:24. Efézus 4:24.
És felöltözzétek az új embert, mert Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Igen, itt is ugyanazt a szót használja, de már az új emberhez kapcsolja, ami Isten szerint teremtetett. Az újjászületésnél is beszél a testről, és úgy beszél az újjászületés előtt, mint hogy ez egy mag. És az újjászületéskor azt mondja rá, hogy ez meghal vele együtt. A Róma 6:6-7, az előbb olvastuk a 6-ot, de most a 7-et is olvassuk mellé, ott beszél erről. Róma 6:6-7. Olvashatja meg.
Hogy ami mert aki meghal, felszabadult a bűn alól.
Uh-huh. Tehát itt is beszél a testről, ami megfeszítetett, megerőtlenült, hogy a hívő az már Istennek tudjon élni az újjászületés után. És az újjászületés után, például a Róma 6:5, ha egyet visszalépsz Balázs ott előtte, arról kell, hogy írjan.
Mert az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élet feltámadásáé, szerint is azok
veszünk. Igen, ez a magyarból itt nekem nem jön ki most ez a vers. Annyiban jön ki, hogy az akarat már az új szellemhez kapcsolódik, de a test nem jön nekem ki. Nézzük meg akkor a Galata 5:16-ot. Hát, ott jobban kijön. Galata 5:16.
Marjátok, és halljátok, vigyek. 5:16. Mondom pedig, hogy lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
Igen, tehát itt beszél a testről, és arról, hogy lélek szerint kell járni, tehát látjuk a test használatát. Ugyanezt akkor olvassuk fel egyet tovább, mert a két természet igazán...
A test és a lélek ellen törekednek.
Igen, tehát ennyi. Tehát,
hogy a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.
Így van. Tehát magát a testet használja úgy, mint a konfliktus leírását. A test és a testünk, mint a bűn, és a lelkünk, mint vagy a szellemünk, amelyeket éppen használja az az újjászületett valónk. Aztán használja végül is a Róma 8 nagy rész, az első 13 vers arról szól, ahogy az elme uralmáról beszél. És ha megnézzük a Róma 8-ban a 4-től 6-tik verseket, illetve a 8-as verset, akkor ott arról beszél, hogy lehetünk a test kontrollja alatt, és utána pedig arról beszél, hogy az újjászületett emberi lélek kontrollja alatt lehetünk. Tehát, hogy a hívő lehet így is, úgy is, ha jól jegyeztem ezt föl magamnak. Nézzük meg ezt a Róma 8-at. 4-től, hogyha olvasnánk. Négy, igen.
Hogyha törvények közösségem, beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járnak,
gondolnak.
A lélek szerint válok pedig a lélek dolgai.
Uh-huh. Tehát itt egy hívőről beszél, akinek igazán van választása, járhat a test szerint, de a test gondolata halál, és járhat lélek szerint, tehát itt a test úgy van használva, ami ugye a bűnre utal, illetve az óemberre utal, és a lélekkel állítja szembe, ami itt az újjászületett immateriális részünkre utal. Még a 8-ast is föl lehet olvasni ezt talán. 8-as. Ott, ugyanott. Bocsánat, igen, a 8-as vers, tehát a 8-8.
8-8, igen. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvet.
Uh-huh, igen.
De ti nem vastok testben, hanem lelekben, lelke, az nem az őve.
Uh-huh. Ja, itt már tovább mentünk, hogy akiben nincs újjászületett lélek, az nem az őve, az nem hívő, az a nem hívő kategóriája. Na, jó reménységgel legyetek, még 2 pont van, és akkor ott most ezt a kicsit boncolgatósabb bevezetőt a testről be is fejezzük. Tehát a két természetnek, ezt föl se olvasom, emlékeztek, hogy a Galata levél nagyon világosan beszél a testnek cselekedeteiről és a lélek gyümölcseiről. abban a szempontból érdemes megnéznetek, hogy biztos vagyok benne, hogy általában úgy halljátok, hogy a lélek az nagybetűvel van, és az a szent lélek lenne. Ez egy lehetséges olvasata az igének, de ha úgy olvassuk, és annak is nagyon logikus olvasata van, hogy itt az újjászületett emberről beszél, aki a saját ótermészetét is követheti, a testet, viszont az újjászületett lelket is követheti, tehát itt nem feltétlenül a szent lélek van szembeállítva a testivel, hanem a testi van megint szembeállítva az újjászületett lélekkel. Megengedi a görög, hogy úgy értsük a lelket, és igazán talán több értelme is van, hogy a két természet gyümölcseit sorolja föl, tehát nem az ótermészettel nem feltétlenül a szent lélek áll szembe, hanem egy hívőnek cselekedhet ótermészetben, és cselekedhet újjászületett természetben, megvan ez a lehetősége, és inkább talán ez a kettő van ott szembe állítva. Hogy?
Róma levélben utána utálatás, akiben nincs.
Az nem hívő, de most én a Galata levélről beszélek. Én a Galata 5, az egyik a régi természet, a Galata 5:19-21, és az új természet meg a 22-23. Tehát itt igazán hívőkről beszél, az szerint, hogy melyik természetben tesznek valamit. És a 9. pont, ahhoz most nem hozok igéket, hogy igazán leírja a szó használatos hívőkre is, és nem hívőkre is. Tehát mind a két szempontból megjelenik. No, most itt pontot teszek, mert már késő van, meg hosszan beszéltem, és akkor a következő alkalommal még visszatérek egy kicsit erre, és aztán utána tovább megyünk a másik két területre. Hát, hogy ez hogy jelenik meg a spirituális életünkben, ez az egész kérdéskör. Amen.